Szervusztok, pajtások! Ezen a vasárnapon Sármási Bocskei János köszön benneteket a műszaki csapattársak nevében is. A Dr. Bubó rajzfilm betétdalával indítjuk műsorunkat. Bízunk benne, hogy velünk rádióztok 13 óráig. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Én, mint az egyetem boa konstrektora doktorrá fogadom önt, Bubó, Bubó.
Ígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor.
Beszél majd az utókor.
Kiről?
A doktor Buborról. Dőhög a harcsa, reumás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichalagos.
Beszél majd az utókor. Kiről?
A doktor Buborról. Hüllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak úgy rektor úr ő, ahogyan én orvos.
Beszél majd az utókor.
Kiről?
Doktor Buborról.
Beszél majd az utókor, doktor Buborról.
Most pedig röviden mai kínálatunkról. A múlt vasárnap ünnepeltük anyák napját. A Havatői Csiki Eszter Saloméval beszélgetünk, aki egy szép verssel is megajándékozza az édesanyákat. A Kotormányi Sándor Anitát és testvérét Gábort is felkerestük a gyermekműsor mikrofonjával. Velük a mindennapi teendőikről beszélgettünk. A Gyulakúti iskola három diákja is részt vett a Láthatatlanná tevő maszk címmel meghirdetett meseíró pályázaton. Őket és a pályázatra írt meséiket is megismerhetitek. Ezt kínáljuk mára, ha tehetitek, rádiózzatok velünk.
A Marosvásárhelyi Rádióban a gyermekműsort hallgatjátok.
Műsorunkat webkamerán keresztül is követhetitek a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon.
Az édes éjszakán.
Papatyi Mátyás énekelt, aki bizonyára nagyon sok édesanyja szívét megdobogtatta ezzel a dallal. A havattői Csiki Eszter Salomé is köszöntötte édesanyját és a nagymamákat, amikor túl volt a 6. születésnapi bulián. Most őt kérdezzük.
Csiki Eszter Salomé.
Hány éves vagy, Eszter?
6.
Én úgy tudom, hogy most volt a születésnapod április 29-én. Ez nagy esemény itt nálatok?
Igen.
Ez miből áll?
Ünnepeltünk tortával, díszsel, meglepetéssel.
A barátnőid itt voltak, felköszöntöttek?
Nem, már koronavírus miatt nem hívtunk barátnőt.
És akkor ez a szép torta, ami volt neked, az honnan volt? Anyuék sütötték?
Készítette Emilia néni.
És bizonyára nagyon finom volt.
Igen, nagyon finom. Az alsó csokis volt.
Ajándékba kaptál valamit a születésnapodra?
Igen.
És a szép királylányos ruhát ezt kitől kaptad, anyuéktól?
Igen.
De mondd el azoknak, akik hallgatnak bennünket, hogy néz ki ez a ruha?
Hercegnős, királynős, bármilyenes.
És van egy koronád is, ez vele jár?
Azt Ildi nénitől kaptam ajándékba.
És ez a cipő, ami rajtad van, ez olyan, mint hamupipőkéjé. Tudod, hogy május első vasárnapján anyák napja van, hát nem csak a születésnapokat ünnepeljük, hanem az anyák napját is. Ti itt meg szoktátok ünnepelni?
Igen. Felköszöntjük az édesanyákat, készítünk valamit nekik, szedünk virágcsokrot.
Ilyenkor szoktad mondani, hogy mennyire szeretted édesanyádat?
Nagyon szeretem.
De amúgy mondod ezen a napon, vagy te minden nap mondod?
Minden nap.
Miért jó, hogy van anyák napja?
Azért, mert ünnepeljük az édesanyákat.
Hogyha nem lenne, akkor nem lehetne ünnepelni?
Ezen a napon kivételesen ünnepeljük.
Én úgy tudom, hogy tudsz egy szép verset is.
Igen.
Ezt elmondod nekünk?
Igen. Csorba piroska, mesélj róla. Mesélj, anya, mesélj róla. Milyen voltam, amikor még kicsi voltam? Az öletben hogyan bújtam? És te hozzád hogyan szóltam, amikor még nem volt beszédem? Honnan tudtad, mit kívánok? Megmutattam a kezemmel? Mesélj róla, hogy szerettél. Engem is karodba vettél? Meleg tejjel etettél? Akár csak a testvéremet? Gyönyörködtél akkor bennem? Úgy neveztél, kicsi lelkem, és amikor még nem voltam, a hasadban rugdolóztam, tudtad-e, hogy milyen leszek, milyen szépen énekelek? Sejtetted, hogy kislány leszek? Mesélj, anya, mesélj rólam, milyen lettem, amikor már megszülettem? Sokat sírtam, vagy nevettem? Tényleg nem volt egy fogam se? Ha én nem érettem volna, akkor is szerettél volna.
Az anyák napja az nem csak arról szól, hogy az édesanyákat köszöntjük, hanem köszöntjük a nagymamákat is, a dédmamákat is, mert édesanyádnak is van édesanyja, neki is volt édesanyja. Te mit üzensz nagymamának?
Azt, hogy nagyon szeretem.
Ő messze van tőletek?
Nincs nagyon. Havadon és Sölvényfalván.
A havattői Csiki Eszter Salomét hallottátok az elmúlt bő 3 percben. Eszternek további sok boldog születésnapot kívánunk Halász Judit dalával.
Testvérek között az úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyformájusan mindenkinek mazsolás csokis torta szelet.
És az ünnepi tortán mindig egyel több a gyertyaszál. A család ott ül az asztal körül, a nagy meg a kicsi együtt törül, és azt, hogy felszeleteljük a tortát, mindenki várja már. Testvérek között ez úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyforma jusson mindenki meg, mazsolás csak is torta szelet. Testvérek között csak úgy lehet, hogy neked is egy, meg nekem is egy. Ezt van, aki tudja, és van, aki nem, de ne járjon rosszul senki sem. A legtöbb gyerek ott rontja el, hogy mindent magának követel, sose gondol már, lesz mindig habos torta az életed. De soha ne bántsd a kisebbeket, hisz az okos mindig türelmesebb. Igazságos és jó legyél, és szeresd a testvéred. Mert testvérek között az úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyformán jusson mindenkinek mazsolás, csokis, torta szele. Testvérek között csak úgy lehet, hogy neked is egy, meg nekem is egy. Ezt valaki tudja, és van, aki nem, de ne járjon rosszul senki sem. Testvérek között ez úgy szokás, hogy igazságos az osztozkodás, hogy egyformán jusson mindenkinek mazsolás, csak is torta szelet. Testvérek között csak úgy lehet, hogy neked is egy, és nekem is egy. Ezt van, aki tudja, és van, aki nem, de ne járjon rosszul senki sem.
Gyermekmisó.
Kimondani nem tudják, de hallgatják.
Hallgassátok ti is!
A napokban Kotormányban jártunk a gyermekműsor mikrofonjával. Itt készült a most következő beszélgetés.
Sándor Anita, 8 éves vagyok.
Sándor Gábor, 11 éves vagyok.
Milyen az élet itt Kotormányban?
Jó.
Nagyon jó.
Mivel foglalkoztok?
Én leginkább az éneklésem, meg hogy biciklizek néha.
Segítek a szüleimnek, játszodom.
Miben segíted anyuékat?
Az istállóban, a mezőn, kártészkedésben.
Te segíted anyuékat?
Néhányszor.
Te miben segíted?
Én anyumot a főzésbe, apukám pedig néha meg vele traktorozni.
Örventek, hogy itt van a tavasz, és kint többet lehet lenni, mint bent a számítógép előtt.
Igen.
Említette a testvéret, hogy biciklizit. Te szoktál biciklizni?
Igen. Az úton és az utcában.
Kivel mentek? A barátokkal, vagy magatokra?
Van olyan, hogy magunkra is, de legtöbbször a barátokkal.
De itt az udvarotok is jó nagy, akár itt is lehetne bringázni, nem?
Igen.
A barátokkal össze szoktatok ülni? Bujócskázni, fogócskázni szoktatok, vagy ez most már nem divat?
Hát igen.
Kik a barátaid?
Albert Szilard, Albert Matyas, Csedő Csanad, Szőcs Adam, Sípos Kalma, Sípos Kende, és összehajtalsak.
Nekem Brigi, Edith Joli, Sípos Sugi, Halmágyi Hanna.
Így a barátokkal mindent megbeszéltek, vagy kivel mit?
Kivel mit inkább.
Igen.
De mit szoktál megbeszélni a barátnőiddel?
Ja, fiúkról beszélünk.
Mit beszéltek róluk, hogy milyen vagány gyerekek?
Meg néhányszor énekelünk is, legtöbbször az.
Hát mi általában játékokról.
Csajokról nem beszélgettek?
Nem.
Miért nem beszélgettek?
Igen.
Az jó volt, hogy online volt a tanítás, vagy inkább szerettetek volna ti iskolába járni? Ti melyiket kedvelitek, melyik változatot?
Inkább az iskolába járás, mert az jobb.
Én is inkább az iskolába járás.
Ti hova jártak iskolába Kotormányból?
Én Bánfalvába.
Én is Csíkpongfalvába.
Miért szerettek oda járni?
Jobb a tanár, meg szüneten is jobb.
Hát én inkább azt mondom, hogy szüneteken ennyit játszodunk.
Amikor online tanultok, az nem jó?
Szerintem nem annyira.
Szerintem is.
Anita, te mondtad, hogy szeretsz énekelni, nekünk valami Kotormány éneket elénekelsz-e?
Húszárosra vágatom a hajamat, Bánfalvában nyergelik a lovamat. Szén a száma porcióba fel vagyok pakolva, adj egy csókot kis angyalom az útra. A huszárnak csókot adni nem lehet, mert a huszár nem igaziból szeret. Ha a huszár igaziból szeret, legszeretnek magam mellé a nyerekbe ültetne. Huszár vagyok, nem pocsolya kerülő, oldalamra nem való a nyilvessző. Ha majd egyszer én ülök a sejha a nyerekbe, táncolhat a kis pellovám kedvére.
Ezt a katonadal kitől tanultad meg?
A tanító nénitől.
És tudod, hogy milyenek a katonák? Láttál katonát élőbe?
Így élőben nem láttam.
A Kotormányi Sándor Anita és Sándor Gábor barátainkkal készült interjúnkat hallottátok. Tartózkodjatok minél többet a szabadban, és használjátok ki okosan a szabadidőt.
A Marosvásárhelyi Rádióban a gyermekműsort hallgatjátok Sárnási Bocskai Jánossal.
A Gyulakúti iskola három diákja is részt vett a Láthatatlanná tevő maszk címmel meghirdetett meseíró pályázaton. Őket és a pályázatra írt meséiket is megismerhetitek.
Máté előtt 11 éves, 4. osztályos tanuló. Császár Károly Szilárd 12 éves, 5. osztályos tanuló.
Dávid Imre Arnold 13 éves és 7. osztályos tanuló.
Mekkora kihívás volt az, hogy a maszkról mesét kell írni?
Nehezebb is, de élvezetes foglalkozásnak tűnt én részemről.
Nekem könnyebb volt, mert ugye ebben a helyzetben vagyunk most, és akkor onnan jött az inspiráció.
Ez volt a legkönnyebb, hiszen most már ezt átéltük, és van tapasztalatunk róla.
Valaki segített a megírásba, vagy a ti ötletetek és a ti alkotásotok?
Én úgy írtam a mesémet, hogy jöttünk hazafelé, és anyukám írta, és néha hozzárakott egy mondatot, de én diktáltam, igen.
Én 1-4 osztályba kaptam egy alapot a tanítónénimtől. Második sorban a testvérem is bele-bele segített, és végül, de nem utolsó sorban a magyar öcsillag tanárnőtől, a magyar tanárnőmtől.
Amikor egyedül vagyok, akkor jönnek az inspirációk, és verseket szoktam írni, de láttam ezt a felhívást, és már elkezdtem mesén gondolkodni. Megírtam a mesét, és átküldtem az osztályfőnökömnek, és ő belejavított.
Mennyi időtök volt megírni ezt a mesét?
Nem kellett nagyon iparkodni, 3-4 hét volt ez, de így is azért sok idő a gondolkodás, mert egy mesét nem olyan könnyű írni.
Szerintem is sok idő volt, és én megragadtam az alkalmat, és többször is átírtam.
Elegendő idő volt megadva, de én egy nap megfogalmaztam, és már küldtem is.
A te történeted miről szól előtt?
Milyen volt rögtön, hogy a Covid lett, és hogy magát a maszkot terjedt hol, és hogy ez milyen nehéz, hogy a szájbererdőbe kellett menni. Ugye a szájbererdő maga az internet, az eltévedés, az, hogy játékra mész rá, nem. A Zoomra tisztásra, és a szájberfarkasok pedig magák a hackerek, akik voltak. És arról szólt, hogy ugye minket megsegít a Jóisten, és tudjuk, hogy így is úgy is le fog járni ez.
Én javasolom, hogy most hallgassuk meg akkor a mesédet.
A láthatatlanná tévő maszk. Az üveghegyen innen, a kisküküllő partján fekvő faluban, fehér, muskátlis házikóban boldogan élt egy 5-tagú család. Apa, anya és 3 gyerek. Ez időben, a világ végén, a démonok királya útnak indította apró termetű, szabad szemmel láthatatlan zsoldosokból álló hatalmas seregét, a koronavírust. Menjetek, és hódítsátok meg a világot. Legyőzhetetlenek vagytok. Lándzsátok mérgező. Nincs ellenszere. Pusztítsátok elsősorban az öregeket, a betegeket, a gyengéket. Hújjon a férgese. Minden legyőzött ember által megerősödünk. Ha félni fognak, összezavarodnak. Sokkal könnyebb lesz legyőzni őket. Végül a sötét fogja uralni a világot. El is indult a sereg a hegyeken és óceánokon keresztül. Voltak századok, akik egy repülőgépre szálltak fel a bőröndökbe kapaszkodva. Mások a hajós kapitányok sípkájának karimáján tettek meg nagy távolságokat. Közben belelőtték mérgező lándzsaikat minden emberbe, akivel csak találkoztak. Az emberek megijedtek. Nem tudták, hogy mi a titkos kór oka. Miért van egyre több beteg? A félelem miatt nem mertek kimenni az utcára. Nem látogatták egymást a barátok, családok. Minden bezárt, az utcán egy lélek sem volt. Még az iskolák kapujára is egy hatalmas lakat került, amit egy ezred őrzött a koronavírus seregéből. A lázadó gyerekek, a lelkes tanárok és a meglepődött szülők közül is többen próbálták kinyitani a lakatokat, de nem jártak szerencsével, mert ha közel mentek, az őrségbe álló katonák beléig döfték lendzsáikat. Más megoldást kellett találni. Egy titkos területet, amit a koronavírus nem ismert. Sok keresgélés után ráakadtak a szájber erdőre, ahova az ellenség nem tudott behatolni. De ez az erdő nagyon sűrű volt. Kevesen ismerték az útjait. Sok veszély leselkedett benne. Szájberfarkasok, amelyek a gyerekekre nézve még a vírusnál is veszélyesebbek voltak. Néhány helyen nagy tisztás volt, itt találkozhattak. Ez sem volt az igazi megoldás az együtt tanulásra, mert nem mindenkihez jutott el a titkos kód az idevezető útról. Volt, aki arrafelé eltévedt. A kis faluban érdeklődő család élete is megváltozott. Bár a gyerekek szerencsére elég hamar megtanulták a szüleiktől a szájber erdőbe vezető utat. Egy délután előd a középső fiú a kertben labdázott, kapura rugott. Amikor megszólalt a labda, tudom, mire gondolsz. Ki beszél? Kérdezte egy kicsit megszeppenve előd, és alaposan körülnézett. Itt vagyok a fűben, a barátod, akit rúdosol. Tudom, hogy arra vágysz, hogy minden visszajön a régi kerékvágásba. Gondolatolvasó vagy, vagy valami eféle? Vette ölébb előd a focilabdáját. Nem, egy labda vagyok, akit a jóisten varázserővel áldott meg, több társammal együtt. A tiszta szívű gyerekeknek és a gyerekszívű felnőtteknek eláruljak egy titkot. Hogy hogyan lehet legyőzni a sötét démon király veszedelmes seregét? Hadd halljam, csillant fel a fiú szeme. Három próbát kell kiállni, pontosabban három új szokást kell megélni. Melyik lenne az első? Kezet kell mosni, legalább 20-szor egy nap, mindig amikor csak a kilincshez érsz, hogy bemenj a házba, minden evés előtt és után, minden játék előtt és után. Az nem lehet annyira nehéz. Ennyi szertalán nem, de szoktam kezet mosni. Elmélkedett hangosan előd. A labda zavartalanul folytatta. A második próbatétel nehezebb. Nem érintkezhetsz tetszés szerint idegenekkel, de még a szeretteiddel sem. Meg kell tanulni másképp szeretni. Ez tényleg nehezebb lesz, sóhajtott előd. A harmadik próbatétel talán ennél is nehezebb. Ameddig le nem sikerül győzni a sötét démon seregét, mindvégig nyugodtnak és erősítőnek kell maradnotok. Béke kell legyen az emberek szívében és az emberek között. Ez tényleg sokkal nehezebb. Szoktam bosszankodni a cyber dolgok miatt, meg hogy nem találkozom a barátaimmal. De nagyon szeretném a normális életemet visszakapni, rendesen iskolába járni és foci edzésre. Ezekért ezt is megpróbálom teljesíteni. 2 hónap múlva újra találkozunk ugyanitt, a kertben. Ha ezeket sikerül teljesíteni, akkor elárulom, hogyan juthatok be az iskolákba. Előd nagyon boldogan futott be a házba, csak a testvérei voltak otthon. Elmondta nekik, hogy milyen csoda esett vele. Dénes, a nagyobbik testvére, rögtön kitalálta, hogy oldják meg az első feladatot. Egy csengőt szerelt az előszobába, ami minden ajtó nyílásakor felcsendült, illetve valahányszor az ebédlő székre ültek, illetve a hűtőszekrényt vagy a kamra ajtót nyitották ki, és figyelmeztette őket, hogy kezet kell mosni. A második próbatétel teljesítéséhez Anna adott ötletet. Amikor ölelésre vágyott, a macskáit ölelgette. Ha csevegett volna a barátaival, levelet írt nekik. Ezt az ötletet a többiek is felhasználták. Gyakrabban telefonáltak, játszottak a kutyákkal, átkiabáltak a kertben dolgozó szomszédoknak. A harmadik kihíváshoz a szüleik segítségét kérték. Anyának és apának mindig sikerült megnyugtatni a gyerekeket. Együtt beszélgettek, játszottak, meséltek, esténként együtt imádkoztak is. Így mindig béke és nyugalom volt mindannyiuk szívében. 2 hónap múlva előtt ugyanott állt, a garázskapu előtt, a labdát a kezében tartva. Bizakodó volt, és egy kicsit büszke is. Úgy érezte, hogy sikerült. Ekkor meg is szólalt a labda. Sikerrel jártatok, barátom! A jóisten azt mondta, hogy elárulhatom nektek a titkot. A titok nem más, mint a maszk. Lehet, hogy furcsának tűnik, de tényleg láthatatlanná tesz a koronavírus hadserege előtt. Ha rendesen hordjátok a maszkot, és továbbra is gyakoroljátok a 3 feladatot, amit az elmúlt 2 hónapra adtam nektek, a koronavírus serege legyengül. Végül híre hamva sem lesz. Előd nagyon csodálkozott, de a labda tovább folytatta. Tessék, itt van, ezt tegyétek fel. Ezzel bejuthattok az iskolába és az edzésekre. Talán még moziba is. Nem fognak észrevenni. Köszönöm, kedves Lasztim, köszönöm a jóistennek is. Előtt boldogan futott be a maszkokkal a házba, hogy mindenkinek elújságolja a történteket. A szomszédok, barátok, ismerősök is hittek neki. Volt, akinek saját maszkja volt, volt, aki hasonlót vart. Szeptemberben, amikor a furcsa nyár után kezdődnie kellett az iskolának, nem volt ünnepélyes megnyitó, de a gyerekek a láthatatlan maszkkal felfegyverkezve bejutottak a koronavírus ellenőrzte iskolakapukon, és nagyon boldogak voltak, hogy újra együtt lehetnek, maszkban is.
Szilárd, mi a vezérfonala te mesédnek?
Az én mesém egy átlagos 25 éves fiúról szól, aki átéli mindennapos kalandjait, és megkapja ezt a láthatatlan maszkot, amit ő készít, és felfedezi a vele történő dolgokat.
Hallgassuk meg akkor a te mesédet is.
Az egyedi maszk meséje. 2020 márciusa. Ekkor láttam először napvilágot. A világjárvány idején gazdám teremtőm készített engem. Első lélegzetemtől fogva tudtam, hogy hasznos leszek gazdám számára, bár akadályozni fogom őt a lélegzetvételben. Szép, sejmes anyagokból készültem. Gazdám a házi kedvencére mintázott engem, így a kinézetem olyan volt, mint a folyamatosan ölteném a nyelvem. Ugyanis egy kutya száját ábrázoltam. Mikor a füleimet rám varták, akkor kezdtem hallani a világot, és annak jelenlegi helyzetéből megértettem, hogy miért létezem. Úgy gondoltam, én jobb választás vagyok, mint egy egyhasználatú maszk, mivel születésemből adódóan környezetvédő vagyok. Felpróbáltak, és nagyon jól éreztem magam. Viselőmmel, Covidiusszal nagyon sok érdekes kalandba vettünk részt, és sok mindent felfedeztünk, ami mindkettőnk számára meglepetést okozott. Ismerkedésünk elején sokszor megfeledkeztünk egymásról. Bevásárláskor azt hittem nem viszel, itthon hagyott. Magányosan lógtam a fogasról. Biztos voltam benne, hogy le fog váltani. Még a kutya is ezt vankantotta, vagy csak sejtettem, mert nem tudok kutyául csak emberül. Beletörődtem, hogy le fog cserélni, pedig itt összesen barátkoztunk. Szomorúan lógottam az egyik fülem, míg a másikkal egy nagy zavarra lettem figyelmes. Covidius nagy sebben lobbal berontott, megmarkolt és elvitt magával az üzletbe. Így kezdődött a barátságunk. Másnap nem felejtett otthon, gondolkodás nélkül vitt magával. Az elején szabályosan hordott, együtt voltunk a tömegközlekedésen, az üzletekben és még a piacon is. Jártunk-keltünk mindenfelé. Ahova lehetőségünk volt, egészen összeszoktunk. Egy szokásos napon kimentünk a piacra, gazdám teremtőm éppen egy kézműves szappant szeretett volna venni, de nem tudott dönteni a nagy választékból, ezért lehúzott az orra alá, és meg akarta szagolni sorra a szappanokat. A szappanokat árusító nőnek tátva maradt a szája, mikor meglátta a lebegő szappanokat. A szappanok sorra emelkedtek, majd visszakerültek a helyükre. Az elárusító nő teljesen elképett. Ennek nagyon finom illata van, ezt szeretném, mondta Covidius, és oda nyújtotta a legillatosabb szappant a nőnek. Nagy sikításra lettem figyelmes, mikor a nő elszaladt a pulttól. Nem értettem, hogy miért sikított. Covidius is majdnem arra jutott, hogy befogja a fülét. Tétlenül állt, majd hazafele vettük az irányt. A piactól az első busz megállóban vártuk a buszt. A buszra felszállva Covidius egy jegyet kért a buszsofőrtől. A buszsofőr körülnézett, és azt hitte, hogy képzelődik. Ezért elindult. Ezt az esetet sem értettem. Covidius még az ellenőr sem kérte, hogy a jegyét vagy bérletét mutassa, még ha lett volna is. A következő megállóban leszálltunk, és tovább inkább gyalogosan kullogtunk hazafelé. Éreztem gazdámon, hogy bánatos, és nem érti, hogy miért nem veszik számba az emberek. Amikor hazaértünk, a kutya sem kaparta a bejárati ajtót. Mikor bementünk a lakásba, békésen feküdt, és a fülét sem mozította az érkezésünkre. Gazdám talán ekkor volt a legszomorúbb. Kidőlt az ágyba, és dühösen lehajított maga mellé. Ekkor a kutya abban a pillanatban felszökött, és gazdájához ment. Éreztem, mintha én lennék a hibás. Arra gondoltam, hogy talán Covidiusnak ártottam valamiben. Szomorú idők jöttek. Gazdám sokszor nézte a tévét, és aggodalmasnak tűnt. Folyton valami öltönyös ember volt benne zászlókkal körülvéve. Mindenki maszk volt. Feltűnt, hogy elnépesedtem. Nagyon sok példány lett belőlem a világban. Nem éreztem magam egyedinek, azt gondoltam, nincs bennem semmi különleges. Eltűnődtem az eddig életemen, hogy miért is lettem erre a világra. Mi haszna van az emberiségnek általam? Gazdám nagyon sokszor volt szomorú, amikor viselt engem, pedig én csak óvni akartam őt. Hiába köszönt az utcán tartózkodó embereknek, azok észre se vettek minket. Amikor szabályosan viselt engem, akkor boldog volt. Nem értettem, hogy miért van ez. Nagyon sokat tűnődtem a helyzetem, de aztán rájöttem. Egy alkalommal a kutyánkat vittük fél éves oltásra. Én ismét a megszokott helyemen voltam, gazdám orra alatt.
Bementünk az ajtón, és furán néztek ránk. Nem értették, hogyan tudja sétáltatni önmagát a kutya. Az orvos háttal volt nekünk, és határozottan kijelentette. Kérek, mindenkit használja szabályosan a maszkjukat, az orrukat is elfedve. Erre Covidius hirtelen feltolt az orrára. Milyen aranyos kutyád van, mi a neve? Kérdezte gazdámat egy lány, mire ő teljesen zavarba jött, hogy valaki számba vette. Ekkor értettem meg létezésem. Láthatatlanná tudom tenni viselőmet, ha nem hordanak szabályosan. 2300 márciusa. Immáron 280 éves vagyok. Covidius, ükkonokái máig őriznek engem. Velük is jól szórakozok, de ma már nem veszik hasznomat, mert már ebben az időben nincs vírus. Én vagyok, és én voltam 280 évvel ezelőtt is az a maszk, ami születésével és használatával megtanította az embereknek vírus idején a maszk szabályos viselését.
Arnold, neked könnyű dolgod volt, mert jó hosszú mesét írtál. A te mesét milyen irányt vett? Tehát honnan kezdődik, hova lyukadt ki?
Én olvastam egy pár regényt, és regény alapján csak ez egy pár oldalba belefoglalva volt. Egy 13 éves gyerekről szól, aki eltűnik a világából, és egy csodaországban kapja magát, és egy mesét ír, és megnyer vele egy térképet, ami alapján megnyeri a láthatatlan maszkot.
Most ezt is meghallgatjuk.
Áron írói kalandja. Egy pénteki délután Áron otthon gubbasztott a szobájában, hiszen a koronavírus miatt karanténba kellett vonulniuk. Áron anyukája még hétfőn bevásárolta két heti kijárási tilalomra. Áron egyfelől örült, mert több ideje volt számítógépes játékot játszani, mert amíg még ki lehetett menni az utcára a barátokkal játszani, az anyukája csak napi egy órát hagyta, hogy a számítógép előtt üljön. Most pedig több időt tölthetett a gép előtt. Telt múlt az idő. Lassan beköszöntött a szeptember, megkezdődött az online tanítás. Áron jobban szerette ezt a módszert, mint hogy iskolába járjon, mert kicsivel több ideje maradt az alvásra. Anyukája tanítónő, és nem szereti ezt a módszert, mert így nem tudja kellőképpen fegyelmezni a diákokat. Apukája vállalkozó, neki csak az a dolga, hogy telefonálgasson. Áron azt nem szereti apukája szakmájában, hogy sohasem tud fél óránál több időt szakítani, csocsózni. Így teltek a napok egymás után, a végén már senki sem tudta, milyen nap van. Habár Áronnak volt egy kicsi űrhajós naptárja, és abban minden nap bekarikázgatta a napokat. Kiderült, hogy ma szerda van. Először átlagosnak indul, de egyre furább dolgok történtek. Reggeli után Áronnak már harmadik órája lett volna, amikor belépett a szobába, és látta, hogy nincs ott a laptopja, és helyét egy üzenet vette át, amin ez állt. Nézd be a szekrénybe! Mikor Áron elolvasta az üzenetet, rohant volna az ajtó fele, de bezárult az ajtó. Nyitotta volna az ablakot, de lecsukódtak a redőnyök. Áron megrémülve kiabálta az anyukáját és apukáját, de nem jött válasz. Végül szipogva ült le a földre, addig szortyogott, amíg elszenderedett. De mikor felébredt, egy olyan helyen találta magát, ahol még álmában sem gondolta volna. Maszkok teremtek a fán, kézfertőtlenítő csordogált a patak medrében, és a távolban egy kis kunyhó fénye csillant fel. Áron arra a döntésre jutott, hogy meglátogatja, és kideríti, hogy került ide. Mikor odaért, csak egy résnyi helyet talált a faviskó oldalán. Épp akkora volt, hogy szűkön, de befért. Ám még mielőtt bement volna, körülnézett a fejét behajtva. Látott egy asztalkát, rajta nagy papír, tele valami ákombákommokkal. Áron, mivel nem látott senkit, felbátorodott és bemászott. Az állt a papíron, hogy nem messze van egy iskola, és nemrég hirdették meg egy koronavírus űző meseíró versenyt. Aki azt megnyeri, az egy térképet kap, aminek a kincse egy meglepetés. Mikor Áron elolvasta, felcsillant a szeme, és már nem is bánta, hogy ide került, de nem is tétovázott, neki is vágott az útnak. Egy darabig csak ment, amíg rá nem döbbent arra, hogy nem tudja, merre kell menni. Visszament a kunyhóhoz, és próbált információkat szerezni, hogy merre kellene menni. Egy kis idő után Áron észrevette, hogy délfele van a földbe karcolva egy kis nyíl, és úgy gondolta, hogy elindul arra az irányba. Hát, ha szerencséje lesz. Már sokat haladt, amikor eszébe jutott, hogy addig gondolkodhatna közben a mesén. Azt gondolta, hogy mindenképpen benne kellene legyen az, hogy bacillus. De gondolkodott, hogy valahogy a kézmosást is bele kellene fogalmazza, és még sok jó ötlete volt. De egyszer meglátott messziről egy fehér épületet. Elkezdett szaladni az épület felé. Amikor odaért, egy nagy plakát fogadta. Hogy előzzük meg a koronavírust? Meseíró versenyt szervez a 7. osztály. Ha te is ott szeretnél lenni és nyerni szeretnél, akkor jelentkezz vagy a honlapunkon, vagy a 7. osztály termében. Áron először félt bemenni, de aztán megjött a bátorsága és bement. 12 ajtó fogadta. Mindenik ajtón írta hányadik osztály. Megkereste a 7. osztályt és bekopogott. Igen, válaszolt egy női hang. Áron lassan hátra nyitotta az ajtót, és kis lépekkel haladt előre. Csak nyugodtan, mondta egy öreg néni, aki maszkot viselt. Jó napot kívánok, mondta Áron. Szia, hogy hívnak, és mi áradban vagy itt? No, meg hol a maszkod? Áronnak hívnak, és én egy másik világból kerültem ide. Valahogy felszívódtam. De ide azért jöttem, mert szeretnék jelentkezni a meseíró pályázatra. Ja, és maszkom sincs. Értem. Mindjárt fel is jegyezlek. Tessék, tedd fel ezt a maszkot. Rendben. Lehet egy kérdésem? Igen, persze. Nekem tudna biztosítani egy helyet, ahol meg tudnék szállni a meseírás alatt? Egy kis gondolkodás után az öreg néni megszólalt. Hát, nálam egy pár napig ellakhatsz, mert utána jön haza a fiam, és nincs elég szoba. Az nagyon jó lenne, lelkendezett Áron. Na szóval, mi a teljes neved? Érdeklődött a néni. Kósza Áron, felelte büszkén Áron. És hány éves vagy? 13. Rendben, sikeres a jelentkezésed, mondta örömmel a néni. Kaphatok egy lapot, hogy amíg ön itt van és várja a jelentkezőket, próbálgassak valamit kisütni? Persze, ott a katedra fiókjában, nyugodtan vedd el, és itt egy írószer. Áron nekifogott, és egész délután 4-ig írta a mesét, amikor arra gondolt, hogy az anyukája vajon hol keresheti. De ezt hamar elfelejtette, mert jött Angela néni, mert úgy hívták a nénit, és ő az iskola magyar-angol tanárnője. Már 34 éve itt dolgozik, és még nem találkozott olyannal, aki ide keveredett volna egy másik világból. Angela néni nagyon kedves, azt főzött, amit Áron kért vacsorára, ebédre pedig vett neki egy hotdogot. Hazaértek, Áron pedig leült Angela néni által kijelölt szobába, majd egy kicsit elgondolkodott, hogy vajon anyukájának hiányzik, vagy egyáltalán észrevették-e, hogy eltűnt. De mikor erre gondolt, leperegett egy könnycsepp az arcán. Áron! Szakította félbe Áron gondolatát Angela néni. Megyek, mondta Áron. Spagettit vacsoráztak, utána pedig Angela néni adott egy túró rudit Áronnak. Áron jó ízűleg megette, majd ágyba bújt. Reggel, mikor felébredt, Angela az ágya mellett állt táskával a kezében. Áron felkelt, felvette a tegnapi ruháit, és úgy indultak az iskolában. Amikor odaértek, akkor Angela néni ment a saját dolgára, Áron pedig ült le az iskola előtti padra. Nekifogotta a mese folytatásának, és délig egy órára be is fejezte. Büszke volt magára, hogy ilyen hamar, ilyen szép mesét írt. Este felolvasta Angela néninek, és ő is csak ámult a szépen megfogalmazott mese hallatán. De sajnos az eredményhirdetés csak holnap után lesz, és ő ma adja le. Délután 3-kor ott állt a 7. előtt, és várta, hogy Angela néni igen mondjon a kopogására. Kész? Leadhatom? Kérdezte Áron. Nagyon ügyes vagy. Igen, leadhatod, mondta Angela néni. Pár nap múlva eljött a nagy nap. Összesen 130 pályázó jelentkezett, ebből kiesett 65, ami azt jelentette, hogy Áron még mindig versenyben maradt. Ebből még kiesett 35, de Áron így is bent volt, és végül kiesett 25. Áron örült, hiszen benne volt a legjobb 10-ben, de még mindig a tenyeréről csurgott le a víz, és amikor meghallotta az 5 kieső nevet, akkor már a homloka is verejtékezett. Végül az első 5-nek fogott neki a zsűri. 5. Hóbortos Lara, 4. Pataki Zoltán, 3. Nagy András, 2. László Zsolt, 1. Kósza Áron. Áron, mikor meghallotta a nevét, akkor hirtelen örömében sírva fakadt. Eszébe jutott a nyeremény, és gondolkozni kezdett, vajon mi lehet az. de hamarosan átnyújtották a térképet. Áron megköszönte, elbúcsúzott Angela nénitől, megköszönte a jóságát, és útnak eredt. Ekkor döbbent nagyot, amikor megnézte a térképen, hogy hova van elrejtve a kincs. A kincs oda volt elrejtve, ahonnan elindult, vagyis a kunyhónál. Nagyon örült, hogy könnyű lesz, mert már ismeri a terepet, és könnyen oda talál. Mégsem. Hiszen amikor meglátta messziről a kunyhót, és próbált közelebb menni, a kunyhó távolodott. Hiába próbált mindent áron, nem sikerült elérni. De ahogy ment előre, egyszer csak egy hangot hallott. Szia, mondta a hang. Szia, mondta megszeppenve Áron. Miért búslakodsz? Kérdezte a hang. Áron elmesélte, hogy került ide, mi történt, és hogy miért szomorkodik. Ne szomorkodj, megpróbálok neked segíteni, mondta a hang. De ne haragudj, megkérdezhetem, hol vagy, mert nem látlak. Jaj, bocsi, rajtam van a láthatatlanná tévő maszk, ezért nem láttál, mondta egy alacsony kisfiú. Neked olyanod meg honnan van? Kérdezte Áron. Anyu hozta a suliból, ott dolgozik már 34 éve, és most kapott egyet, és nekem adta. Ekkor jutott Áron eszében, hogy Angela néni is 34 éve dolgozik az iskolában. Anyudat nem úgy hívják, hogy Angela. Te meg honnan tudtad? Nála voltam 2 napig, amíg megírtam a mesét a pályázatra. Értem, de térjünk át a nyomozásra. Oké, mondta izgatottan Áron. Próbáljuk meg egyszerre közelíteni, mondta Angela fia. Én megyek jobbról, te meg balról, jelentette ki Áron. Jó, válaszolta a fiú. De hiába, nem sikerült nekik megközelíteni a kunyhót, mert mindig elugrált. Sok gondolkodás után megszólalt a fiú. Megpróbálom a láthatatlanná tévő maszkkal. Oké, mondta Áron. A próbálkozás kudarcba fulladt. Így is csak elugrált a ház. Biztos, hogy a kunyhónál van a kincs? Megmutatod a térképet? Kérte el a térképet a fiú. Szerintem igen. Tessék itt a térkép. Egy kis tanulmányozás után észrevette a fiú, hogy a térkép aljában van egy kis szöveg, amit felidézett. Szurkolunk a nyerteseknek, hogy találják meg a kincset. Képzelet kell is óvatosság, ha nem a kincs elugrál. Ez meg mi? Érdeklődött Áron. Egy rejtvény szerintem, mondta a fiú. És mit jelent? A fiú még sosem látott ilyent. Gondolkodni kezdett. Végül felkiáltott. Megvan! Hallgatlak várta Áron, hogy már mondja a fiú, mert remegett a keze az izgalomtól. Szerintem nyugodtan és lassan kell a kunyhó fele haladni, mert másképp megjed. Júj, tényleg eddig hogy nem jutott eszembe, mondta Áron a kezét a homlokára téve. Áron nagy levegőt vett, a szemét behunyta, és lassan osont a kunyhó fele. A szemét csak akkor nyitotta ki, amikor neki ment a kunyhónak, és a fejét beleütötte. Mikor meglátta, hogy odaért a kunyhóhoz, hirtelen nagy öröm fogta el. Még mindig osont, nehogy eltűnjön a kunyhó, és a nyomában jött a fiú. Ahol a múlkor bement, ott ment be most is. És egy láda fogadta az asztal alatt. Oda surrant a ládához, és óvatosan kinyitotta. Csodák csodájára egy masz fogadta a ládában. Ez olyan, mint az enyém, mondta mosolyogva a fiú, akit Andornak hívtak. Áron lelkendezve próbálta fel a maszkot. Sokáig próbálgatták mindketten a sajátjukat, ameddig be nem esteledett. Andor elbúcsúzott Árontól, és a láthatatlan maszkkal el is ment. Áront szomorúság fogta el, hiszen ő most hogy megy haza, csak mondogatta. Haza, haza. És lássatok csodát, a szobája ágyára került. A nap szépen besütött az ablakon, az ajtó irányából áfonyapite illat érződött, Áron pedig elindult a konyha felé, de érezte, hogy valami nyomja a zsebét. Belenyúlt, és a láthatatlanná tévő maszk volt benne. Kiment a konyhába, és anyukájának elmesélt mindent. Anyukájának mindössze 5 percnek tűnt Áron eltűnése, de Áron távoli világában 3 napig tartott a kaland. Nagyon elfáradt a hosszú úton, ezért bement a szobájába, bedőlt az ágyba, és alvással töltötte a délután hátra levő részét.
Most, hogy díjazottak vagytok, ez valami ösztönzést ad arra, hogy folytassátok a meseírást, vagy esetleg verseket írjatok, mint Arnold? Ti gondolkodtok-e hasonlóban?
Én már régebb óta kezdtem mind a vers, mind a meseírást. Eddig 8 vers, és ez a 4. mesém volt. Igen, gondolkodom, hogy folytatom, én szeretek így írni, és kézimunkázni is, de egy meseíráshoz sok idő kell. Én szeretem, de azért nehéz is.
Szeretném tovább folytatni, mert én is sok verset, körülbelül úgy 4-et, és a mesét is írtam.
Nekem a mesék közt ez volt a legelső mesém. Versem van vagy 10. A mesevonalat szerintem folytatom, mert izgalmas volt.
Ezekről a mesékről, versekről a kollégák tudnak? Vagy tanítónénik, tanárnők tudnak?
Igen, természetesen.
Nekem csak a magyar tanár nem tud róla.
Én ezeket a verseket pályázatokra írtam, és természetesen tud az osztályfőnököm ezekről a versekről, hiszen átnézte ő.
A kollégák, a barátok, azok csodagyereknek tartanak titeket? Hogy néhi te verset is tud írni, mesét is tud írni? Vagy nekik olyan természetes, hogy tőletek el is várják, hogy valamit alkossatok?
A mi osztályunkban úgy van, hogy mindenki van valamilyen szokva, és mindenki azt csinálja, amit ő akar, és mindenki természetesen a másik mit akar.
Nagyon nem várják el tőlünk. Az osztálytársaim inkább valamikor késztetnek is, hogy írjak mesét vagy verset.
Tőlem úgymond elvárják, vagyis tudják, hogy én tudok írni.
Akkor, ha jól értem, ha van valahol pályázási lehetőség, akkor azt kihasználjátok, és megmutatjátok, hogy mire vagytok képesek.
Igen, természetesen, és ez úgy van, mint minden versenyben, hogy vannak vesztesek és nyertesek, és átlagban én nem szoktam nyerni, és hogyha nem nyerek, én olyan természetű vagyok, hogy akkor idegeskedek, és akkor mindig újabb és újabb pályázatokra nevezek be, hogy ezt így is, úgy is meg fogom nyerni.
Amikor nyerek, akkor nagyon izgatott vagyok, mert nem sokszor fordul elő.
Én is ugyanúgy vagyok, mint előtt. Hogyha nem nyerek, elbukok, akkor próbálkozok más versenyen, és keresem a tehetségemet.
Máté előtt Császár Károly Szilárd és Dávid Imre Arnold, a Gyulakúti iskola diákjai válaszoltak kérdéseinkre, és mondták el meséiket. Pajtársainknak további kitartást és sok-sok sikert kívánunk. Csak így tovább. Nagyon büszkék vagyunk rátok.
Hajtassátokat szörnyetogépbe!
Ezzel a gyermekműsor végéhez értünk. A műszaki csapattársak nevében is elköszönök tőletek. A jövő vasárnap Ila Ildikó számít figyelmetekre. Velem legközelebb 2 hét múlva találkozhatok újra, itt a gyermekműsorban. Sármási Bocskai János, köszöni, hogy ma is velünk rádióztatok. Sziasztok!
Az itt.